Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen! Tessék szíves lenni helyet foglalni! Örülök neki, hogy sikerült pont egy olyan passzushoz eljutnunk a nitrogéncsoport tárgyalása kapcsán, mint az ammónia, és a mai alkalommal pont erről lehet beszélni, mert ez egy nagyon érdekes molekula, tulajdonképpen rekordtartó sok szempontból. Hát itt egy számítógépes szimulációval, kvantumkémiai számításokkal előállított ábra látható az ammóniának a szerkezetéről, itt szegény pörög éppen körbe. Hát manapság mindent a legekkel szeretünk jellemezni, és ez a molekula tényleg sok szempontból leg, ez egy csúcstartó molekula. Kicsi, 17 az atomtömege, ugye? Kevés olyan van, ami nála kisebb, és mégis borzasztó sok hírességgel dicsekedhet. Hát az egyik híresség, hogy molekulák előállításáért szoktak Nobel-díjat adni, de olyan molekula, aminek az előállításáért két Nobel-díjat adtak volna, olyan csak az ammónia létezik. Hasonlóképpen csak az ammóniáról mondható el, hogy, és ez a vegyész mérnökség szempontjából, hát a karunknak a cégére ugye, egy borzasztó fontos dolog, hogy az egyetlen olyan technológiai megvalósítás, ipari megvalósítás, amiért Nobel-díjat adtak. Ez a második Nobel-díja ugye az ammóniának. És hát az ammóniáról még azt kell tudni, hogy a világon a legnagyobb darabszámban legyártott molekula. Darabszám alatt az értendő, hogy molekulából a legtöbbet ammóniából csinálják. Kilóra kénsavból többet csinálnak, de hát annak nagyobb a molekula tömege. Ja, ezt így kell becsukni. Szóval miért fontos ez az ammónia ennyire? Miért rekordtartó? Hát virág az mindenhol terem, vadvirág különösen mindenhol terem, ezzel nincsen semmi baj. Nagyobb baj akkor van, mint itt ezen a képen is, hogyha a búza közepében terem a vadvirág, de ahhoz, hogy a búza megteremjen, ahhoz már szükség lesz az ammóniára, és ez az oka annak, hogy ez az ammónia ilyen nagy népszerűségnek örvend, és ilyen nagy mennyiségben állítják elő, ugyanis műtrágya készül belőle. Miért kell a műtrágya? Hát nem akarok én itt a szerves kémikusoknak a dolgai között vájkálni, hiszen ők sokkal jobban értenek hozzá, de azt tudjuk, hogy a szerves vegyületek szénből, nitrogénből, oxigénből, hidrogénből állnak. Hát minket most a nitrogén érdekel, különösen két vegyületcsoport szempontjából fehérjék, nukleinsavak, nagyon fontos, hogy ők nitrogén tartalmazó vegyületek, de hát a vérben lévő hemoglobinra is lehet gondolni, szóval nagyon-nagyon sok minden van, ami nitrogén tartalmaz, és a szervezetnek erre a nitrogénre szüksége van. Hát honnét veszi ezt a szervezet? Valaki azt gondolná, hogy hát milyen egyszerű, a levegő tele van nitrogénnel, 79% körüli a levegőnek a nitrogén tartalma, ezt onnét kell venni. De hát a múlt előtti héten volt végül is, amikor megbeszéltük ugye a nitrogénnek a fizikai tulajdonságait, és megállapítottuk, hogy ez kizárólag egy N2 molekulából álló szerkezetként létezik, és a két nitrogént hármas kötések tartják össze. Talán visszatetszenek emlékezni erre az áthúzott hatszögre, hogy a szerves kémiában oly közkedvelt, olyan nagy stabilitással rendelkező benzolnak a nitrogén analógiát el se képzelhetjük, nem létezik, hiszen annyival stabilisabb ez az N2 molekula. Tehát ő így szeret lenni. Nagyon nehéz belőle bármiféle kémiai reakciót kicsiholni. 2000-2500 fokos hőmérsékletek, ívfény hőmérsékletek kell, hogy a nitrogén az oxigénnel reagáljon. Mondjuk ez szerencsénk, tessék elképzelni, hogy nitrogénoxidban füldenénk ebben a teremben, nem lenne nekünk jó életünk. Hasonlóképpen a nitrogén szénnel 2000 fok körüli hőmérsékleten reagál, elég kellemetlen vegyületet dicsiánt ad, és hát ebbe a sorba tartozik, hogy próbáljunk meg ammóniát, ami a szervezet számára már felhasználható tulajdonságú nitrogén vegyület, előállítani a levegő nitrogénjéből, hát hidrogén segítségével. Szóval erről fog szólni ez a mai óra, és ezt nem kis mennyiségben csinálják. Ezen a képen a Péti nitrogén művek, hazánknak az egyetlen ammónia gyára látható. A világ termelés ammóniából lehet, hogy egy kicsit régi az adatom, de 120 millió tonna, lehet, hogy ez azóta növekedett némiképpen. A Péti nitrogén művek kapacitása 1200 tonna per nap, ha ezt kiszámoljuk, ez a világ termelés 1%-át sem éri el, és ő 1200 tonnát tud egy nap csinálni. Tehát ezek itt hatalmas mennyiségek, amikről beszélgetünk. Egyébként ez egy Európában közepes méretű üzem. Szóval hogyan kezdődött az ammónia gyártás, és hogyan is van ennek a kémiája? Hát ez végül is egy szervetlen kémia előadás, tehát itt nekünk főleg a kémiáról kell beszélni. Azért a technológiáról egy-két szempontból majd említést fogok tenni. Fritz Haber volt az, aki kidolgozta az elméleti alapjait az ammónia szintézisnek, ez a régi készülék. Talán már itt is látszik, hogy itt azért nyomás alatt kell dolgozni. Erre a készülékre, ha ránézünk, akkor ez úgy kiderül, azok a vékony fémcsövek, amik összekötik a hengerkéket. Látják, hogy nagy nyomásról lesz majd szó. Szóval Fritz Haber volt az, aki kidolgozta ennek a technológiáját. 1913-ban kapott Nobel-díjat. Megjegyzem, hogy az egyetem szervetlen kémia tanszékének az első vezetője, Putnoki László professzor, Habernek volt a tanítványa. Tehát ilyen módon a mi egyetemünk is valamennyire kötődik Fritz Haberhez, aki egy zseniális kémikus volt. Egy fél mondat erejéig valamit azonban nem szabad elhallgatni. Ő volt az, aki a harci gázoknak a bevezetését az első világháborúban szorgalmazta. Ezt meg is tette, az első támadásnál személyesen volt jelen a fronton, és három nappal később, amikor Berlinben ünnepelték a sikeres gáztámadást, közben a felesége öngyilkos lett. Tehát ezt nagyon nehéz kommentálni, ezt a történetet, de Fritz Haber személyiségéhez ez is hozzátartozik, és bár az ammónia gyártáshoz nincsen sok köze. Na de mi is volt az a nagy gondolat, ami végig dolgozta magát Fritz Haber, és amivel eljutott az ammónia gyártásig? Hát ez a legkisebb kényszer elve, ezt általános kémiából már tanultuk. És tulajdonképpen ez a legkisebb kényszer elve ugye nem szól másról, mint arról, hogy a világ az stabil, a világ nem fog fölrobbanni. Ha nem így lenne, akkor állandóan csak robbangatnánk. Mit is mond ki ez a legkisebb kényszer elve, Le Chatelier-Brown elva a felfedezőiről, vagy kimondóiról? Ugye ez azt mondja, hogy ha van egy egyensúlyban lévő rendszerünk, és ezt megzavarjuk, akkor a rendszer az megpróbál valamit tenni a zavarás ellen. Vissza akarja fordítani azt a folyamatot, nem akarja hagyni, hogy a lovak elszaladjanak. Hát ha ez nem így van, hogyha egy olyan folyamatot indítanánk el, amelyik csak még jobban belelovalja magát a történésbe, akkor az ugye robbanáshoz vezet. Atombombánál a neutron, az több neutront kelt, egyre több neutront kelt, fölrobban. A sósavgyártásnál, vagy a vízdurranógáznál keletkeznek a gyökök, egyre több és több kelt, fölrobban. Ennek pont a fordítottja az, ami a természetben általában érvényesül, ezt mondja ki a legkisebb kényszer elve. Tehát a külső behatást tompítani igyekszünk. Na hát ezt alkalmazzuk most az ammónia gyártásra. És két szempontból vizsgáljuk meg, azon tűnődünk ugyanis, hogyan kell az ammónia gyártás paramétereit beállítani, hogy ez a dolog egyáltalán menjen. Mi van a nyomással? Mi van a hőmérséklettel? Ez a két legfontosabb paraméter. Szóval nézzük a nyomást először. Mi történik akkor, hogyha megnöveljük egy ammóniát tartalmazható rendszernek a nyomását? Ő csökkenteni akarja azt. Hogyan tudja csökkenteni? Hát úgy tudja csökkenteni, hogy felhasználja az általános gáztörvényt, a nyomás az egyenesen arányos a mol számmal, hát feltéve, hogy a térfogat meg a hőmérséklet állandó, no de hát a hőmérsékletet beállítjuk, a térfogat pedig a reaktornak a térfogata, tehát az állandó lesz. Ha tehát mi megnöveljük a nyomást, akkor ő össze akarja húzni a nyomást, és hát a mol számot is, és itt a bal oldalon nekünk 4 molekulánk van, a jobb oldalon a termékből pedig már csak 2. Tehát le tudja csökkenteni a mol számot, és le tudja csökkenteni a nyomást. Ha megnöveljük a nyomást, az ammónia képződés irányába toljuk el a reakciót. Mi van a hőmérséklettel? Hát a hőmérséklet az pontosan fordítva viselkedik majd, mert ez a folyamat egy hőtermelő, egy exoterm folyamat. Ezt mondjuk tudni kell hozzá. Tehát, hogyha megemeljük a hőmérsékletet, ő mit akar csinálni? Már kórusban is mondhatják, csökkenteni akarja a hőmérsékletet. Ha pedig csökkenteni akarja, az azt jelenti, hogy a hőelvonás az ebbe az irányba tud megtörténni, tehát a reakció is ebbe az irányba fog eltolódni. Mi következik mindebből? Hogyan kell a reakciót végrehajtani? Hát nagy nyomáson. Ennek mi szab határt? Hát a pénztárcánk. A pénztárcánk, mert hogy egy nyomástartó reaktort építeni, az nem olcsó mulatság, és tessék abba belegondolni, hogy itt nem ilyen kicsike térfogatokban kell gondolkozni, hanem a Péti gyár esetén az 1200 tonnát kell megcsinálni. Vagy vannak ennél nagyobb gyárak is. Akkor a reaktort építeni, ami ekkora nyomást elbír, az nem egy egyszerű dolog. No, ezt ki mérte Habernek az eredeti közleményéből való ez az ábra. Tessék megnézni, hogyha növelem a nyomást, erre nőnek a nyomásmutató számok, egyre magasabb ammónia koncentrációt lehet elérni, ellenben, hogyha a hőmérsékletet növeljük, errefele növekszik ugye a hőmérséklet, tehát akkor csökkenő ammónia koncentrációkkal kell számolni, a reakció egyensúlyi elegyében. Na, most persze ez az egyensúlyi dolog, ez nem egy olyan egyszerű történet, szóval azt mondtuk ki, hogy alacsony hőmérsékleten kellene dolgozni, na de egy 5 perccel korábban azt is elmondtam, hogy ez a fránya nitrogén, ez nem akar reagálni. Ahhoz, hogy ezt reakcióba vihessük, ezt csak magas hőmérsékleten tudjuk megtenni. Alacsony hőmérséklet kellene, mert különben elbomlik az ammónia. Magas hőmérséklet kellene, hogy reagáljon. Hát ez a kettő, ez egyszerre nem megy. Itt valami kompromisszumot kell kiizzadni, és hát valami segítséget kell még ehhez kérnünk. Miért is van ez a magas reakcióhőmérséklet? Azért van, mert egy nagyon magas gátat, egy nagyon meredek egyébként is, meg magas gátat kell megmászni. Na tessék arra gondolni, hogy ez Pottenstein vára a Frank-Svájcban, hogyha itt föl akarnánk mászni, hát belegebednénk. Én nem akarnék fölmászni, ez egyszer biztos. Tehát valami más utat, más módot kellene keresni, és a kémikusok ugye erre a más módra a katalizátort használják, amelynek a segítségével hát ezt a várat szépen meg lehet kerülni. Tehát ebbe a történetbe a reakció sebesség gyorsítására és ennek a gátnak a csökkentésére katalizátor is be van vetve, hát erről majd mindjárt szólni kell, vagy szólni fogok. Még mielőtt rátérnék erre, azért meg kell említeni, hogy honnét vannak a nyersanyagok az ammónia szintézishez. Kell hozzá hidrogén, ugye meg nitrogén. Hidrogén azt lehetne elektrolízissel, egyébként az első ammónia gyártás során elektrolízissel állítottak elő hidrogént, de hát ezt aztán nagyon hamar elfelejtették, mert hogy borzasztóan drága. Alul szerepel egy ilyen laboratóriumban használatos eljárás, hát eszünkbe ne jusson. Így nem lehet hidrogént csinálni, amikor nagy mennyiséget kell belőle termelni. Az első eljárások során a vízgáz reakciót használták. Remélem, hogy ez a középiskolás kémiában is még mindig szerepel. Izzó szénnel vizet reagáltatunk 1200-1300 fokos hőmérsékleten, és ez a reakció játszódik le. Majd a reakció második lépése, ez már egy katalitikus reakcióban, alacsonyabb hőmérsékleten további hidrogént tudunk termelni, és akkor széndioxidot kapunk végtermékként. Hát ma már nem így működik a dolog. Majd ki fog derülni egy későbbi ábráról, hogy miért nem jó ez, hát egyszerűen nem gazdaságos. a szénalapú hidrogéngyártás ebben a pillanatban. Manapság földgázból indulunk ki, hát metán, más szénhidrogént is lehet használni, de hát metán a legegyszerűbb földgázból, és két reakció játszódik le, ezt ügyesen keverik két konverterben, mert az egyik endoterma, a másik exoterma, hővel is kell közben gazdálkodni, de végső soron hidrogén termel, és szénmonoxid lesz a termék, hasonlóképpen, mint a vízgáz reakcióban, és aztán ezt a második reakció lépésben, hát ott fölírtam, hogy milyen katalizátorokkal, hogyan, milyen körülmények között alakítják át. A nitrogént a levegőből veszik. Egy része a nitrogénnek már bele is keveredett, hiszen amíg elégették a metánt az oxigénnel, akkor már nitrogén is került bele a rendszerbe. Persze a 3-1 arányt be kell állítani. A katalizátort pedig, megemlítem a nevét, a két Nobel-díjasra egy fényképet betettem, ő nem kapott Nobel-díjat, de hát borzasztó komoly mértékben hozzájárult az egész ammónia szintézis, ez Alvin Mittas, a katalizátor kidolgozó, vas a katalizátor, és egy alumínium-oxid hordozón kálium-oxid hozzáadásával, ez segíti az ammóniának a leválását a rendszerről, alakították ki a katalizátort. Hát én nagyjából összeállt a rendszer. Tehát így működik az ammónia szintézis. Persze technológiáról technológiára változik. A nyomás az például Péten 150 bár körül dolgoznak, de van, ahol 300 bárig elmegy, 4-500 fok körüli hőmérséklet, és hát ez a Mittas-féle katalizátor, amit mind a mai napig használnak. Hát itt a második Nobel-díj, Karl Bosch 1933-ban kapta Nobel-díjat, az ammónia gyártás technológiának a kidolgozásáért. 13-ban indult meg az első kísérleti üzem, és ennek a hát maradványa nem az első kísérleti üzemnek egészen, ez egy 1920-ban üzembe állított ammónia reaktor, a BASF-nek a reaktora volt, és nem is tudom, 80 ezer tonna ammóniát, vagy mit gyártottak, hát ezek azért kisebb kapacitásúak voltak, ugye, mint a mai gyárak ezen a reaktoron. A technológiát ugye érintőlegesen említettem, de egy technológiai problémát szeretnék már most megemlíteni, amivel Boschnak szembe kellett nézni. Nem sokan tudnak róla, és borzasztó érdekes. Tessék megnézni, ezen az oszlopon lukak vannak. Jól látjuk a lukakat? Úgy hívják, hogy Bosch lukak. Itt még közelebbről mutatom a Bosch lukakat, és hogy egy mérnöknek mennyi gondja van az életben, ki van dolgozva a technológia, megvalósították, jár, és egy idő után azt tapasztalták, hogy ez a reaktor fölrobbant. Nagy nyomás van alatta, nagy hőmérséklet, és nem volt arról ismeretük, hogy a vasnak a széntartalmával ezen körülmények között a hidrogén, tehát nagy nyomás, nagy hőmérséklet, elreagál. És szépen elfogyott a szén a vasból, ezzel a vasnak a technikai paraméterei, ugye mechanikai paraméterei megváltoztak, az oszlop nem bírta a nagy nyomást. Ennek a megoldására dolgozta ki Bosch azt az eljárást, hogy két egymásba csúsztatott csőből alakítja ki a reaktort. A belső cső az nem tartalmaz szenet, tehát azon át fog tudni majd menni a hidrogén, de a külső cső, ami tartalmaz szenet és biztosítja az egésznek a mechanikai saját stabilitását, az közre fogja a belsőt. Na jó, csak a hidrogén keresztül megy a belső rétegen, ettől kezdve, hogy nincsen benne szén, azzal valamit kell csinálni, hát hogy az ki tudjon párologni, és a külső rétegnek a mechanikai stabilitása megmaradjon, lukakat kellett ráfúrni. Hát ezek a Bosch lukak, amelyeket ő felhasznált. Manapság ezt nem használják, mert manapság már sikerült olyan acélt kidolgozni, amelyik bírja ezeket az extrém körülményeket is. De hát ez a történet abban a szempontból borzasztóan érdekes, hogy egy mérnöknek mi mindennel kell foglalkoznia, amikor egy valódi technológiát valósít meg, mennyit kell még hozzátenni a labormunkához, amikor egy technológia elkészül. Egyébként a technológiákhoz még egy szó, csak hogy minősítsük őket, és egy kicsit elgondolkozzunk, hogy mibe is kerül nekünk mindez az ammónia felhasználás. Hát energiába egész pontosan ugye földgáz alapon csinálják ma mindenhol a világon, tehát ezt földgáz köbméterben is ki lehetne fejezni. Hát ebben a táblázatban energiaértékek vannak megadva. A szén alapú az ennyi energiafelhasználás jelent, körülbelül a felére csökken le a földgáz alapú felhasználás, és hát a Péti nitrogén művek az egy, ebből a szempontból is egy közepes teljesítményű, az európai átlagnak megfelelő 34 gigajoule per tonna, európai átlag 35 gigajoule per tonna, Amerikában több, a világátlag még több, mi viszi fel a világátlagot? Hát a kínai ammónia, mert ott még magasabb. Hát gondolom fognak ők is dolgozni rajta, hogy lemenjen a földgáz felhasználás, az energia felhasználása, az ammónia előállítása során. Na hát ennyit az ammónia gyártásról, most pedig nézzük meg ezt a aranyos, ezt átugorjuk. Hát itt van az ammónia molekula, ez már pörgött körbe, még egyszer nem akarom körbe pörgetni, viszont fel akarnám hívni a figyelmet arra, mert hogy egy kicsit a kémiájáról beszéljünk most már az ammóniának, hogy ez egy piramisos molekula. Hát végül is négy atomunk van, négy atom lehetne egy síkban is, ez nincsen egy síkban, ugye? Hát ezt már azért beszéltünk róla, és ennek az oka, hogy nincsen egységben, ez a szép molekulapálya, amit ugye úgy hívnak, hogy magános pár, de hát ilyenekről a középiskolában is lehetett hallani. Ez a magános pár, ez helyet kér magának, és ettől egy kicsit eltorzítja az ammónia hidrogénjeit, tehát ez a molekula egy ilyen piramis alakot fog fölvenni. Ez a magános pár nagyon jó lesz még nekünk sok szempontból, mert ez összefüggésben lesz azzal, hogy ez a molekula ez bázikus természetű. Erről majd egy kicsit később beszélünk. Magános párnak köszönhető az is, hát tulajdonképpen ez a Lewis-féle savbázis elmélettel is teljes mértékben összhangban van, hogy az ammónia az komplex képzésre hajlamos, ő adja az elektron párjával a kötéshez szükséges két elektront, és hát ha valami akceptorra talál, mint például itt a bortrifluorid ezen a dián, akkor azzal elreagál, és hát egy elég stabil szerkezet alakul ki. Ez a, amit itt kapunk, ez a komplex, ez egyébként nagyon hasonlít az etánra az ő szerkezete. Hát tessék ránézni, és kiderül, hogy miért. Az ammóniáról, illetve hát a belőle levezethető vegyületekről talán még valamit érdemes elmondani. És ez pedig az, hogy ez így át tud fordulni. Hát egyszer van egy piramisunk, akkor a piramis esetleg át tud fordulni. És ez nem túl nagy energiájába kerül neki, hogy így legyez. Miért érdekes ez nagyon? Ez azért érdekes, mert a szén kémiájában az, hogy veszünk egy szénvegyületet, és azon van három darab helyettesítő csoport, mint a három ujjaim különbözőek, a három helyettesítő csoport is legyen különböző. Ez a kettő, ez ugye nem egyforma. Ezt nem tudom, így rakom, ez nem egyforma, hogyha ezek különbözőek, mint ahogy azok. Akkor lehet ez egyforma, és a szénkémiájában ilyen nincsen, de a nitrogénnél igen, hogyha ezt át tudom fordítani. Én nem tudom az ujjaimat átfordítani, de ő át tudja fordítani az ujját. Tehát ha három különböző csoport van egy nitrogénen, ammóniának egy ilyen származékát képzeljünk el, akkor ez át tud rezegni, át tud alakulni nagyon könnyen az egyik a másikba, az aminokból, tehát az ammóniából levezethető vegyületekből, királis vegyületet nem nagyon lehet csinálni, legalábbis szobahőmérsékleten nem jó, mélyhűtéssel természetesen ez megtehető. Ammónia, az alaptulajdonságait megbeszéltük, nézzük egy kicsit a kémiáját, és az ammóniát az nagyon gyakran vizes oldatban, itt vanni, vizes oldatban tároljuk, és látni fogjuk mindjárt, hogy miért. Tessék erre nagyon figyelni, mert vízben jól fog oldódni az ammónia. Hát persze, hogy jól oldódik egyébként NH3, érdekes H2O, nem UH2, H2O, mindegy, nagyon hasonló szerkezetű vegyületek, hidrogénhidak tartják össze a molekulákat mind a kettőben, Persze, hogy egymást szeretik és jól oldódnak egymással. Hát ez a klasszikus szökőkút kísérlet lesz. Remélem, hogy többen látták, a középiskolában volt, ahol bemutatták. Tehát ezt így videóról mi is megmutatjuk. Itt nem szeretnék felsülni vele, meg nem vettem köpenyt, hogy ezt megcsinálhassuk. De egy lombikot megtöltünk ammóniagázzal, és egy csepp vizet teszünk bele, ott látható a csepp víz, na most el is indul, ott a csepp víz, kicsi kék anyag is van benne, és hogyha jól összerázzuk ezt egy csepp vizet az ammóniával, akkor ez beleoldódik, és természetesen a lombikban vákum keletkezik. A vákum aztán föl fogja szívni ezt a, ebben a tálban lévő vizet, amiben fenoftalent is tettünk. Miért tettünk fenoftalent? Hát azért tettünk bele fenoftalent, hogy hogy jól látható legyen egy részről, más részről pedig azért, hogy mutassuk, hogy ez az ammónia, ez bizony bázisos tulajdonságú. Na most egy kicsit, hát ammóniát még szabad kijönteni, bár a közelébe ne menjen az ember, mert nagyon büdös. És egy kicsit először ide tennék, bár nem ezzel fogjuk kezdeni, de ide is kell nekem egy kicsi. Úgy. Ezzel fogjuk folytatni, bekapcsoljuk a... Tényleg büdös? Majd... Ja, jó. Ez ilyen jól fog most pörögni. Tehát az ammónia, mint az előbbi kísérletben láttuk, ha vízben föloldódik, akkor a vízben bázikus kémhatású tud lenni. De ugyanakkor ez egy egyensúlyi rendszer, és marad benne szépen ammónia, hogyha ehhez a részszulfát oldathoz most, hozzáöntöm az ammóniának ezt a vizes oldatát, amit az előbb végül is megcsináltunk. Tessék nézni, hogy milyen színváltozás következik be. A dolognak, na most ezt ki, nem lehet hallani ettől a keverőtől, amit mondok. Tehát pillanatok alatt megváltozott a színe. Miért változott meg a színe? Hát azért, mert a réz hozzáadására, amelyik világos kék színű volt, egyébként ez egy réznek az akvakomplexe, a réznek az aminokomplexe képződött. Komplex, előbb is mondtuk, BF3-mal komplexet alkot, átmeneti fémekkel is nagyon szeret az ammónia komplexet alkotni, és ettől egy ilyen gyönyörű, mély kék színű oldathoz jutottunk hozzá. Hát az ammónia, tehát kijön a vízből. Belement, meg ki is jön, ez egy egyensúlyi rendszer. Az ammónia az képes arra, hogy sósavval is reakcióba lépjen, és ezt szeretném itten bemutatni. Hát ebben a kis palackban sósav van, ebbe pedig az előbb öntöttem bele a tömény ammóniumhidroxidot, amiből az ammóniának el kell távozni. Na most, ha belefújunk ebbe, akkor a keletkezett ammónia gőzöket még egy kicsit megrázom a biztonság kedvéért. A keletkezett ammónia gőzöket át fogjuk mosni a másik palackba, ahol ammóniumklorid keletkezik, a szilárd halmaz állapotú. Hát reméljük, hogy sikerül. Hopla. Mint a gőzmozdony. Még egyet tudunk csinálni belőle. Ez a reakció egyébként látható itt a táblán, ugye? Hogy csináltunk ammóniumkloridot. Ez a reakció, ez természetesen két oldat egymásba öntésével is elképzelhető, és akkor keletkezik az ugyancsak az ammónium, illetve a klorid tartalmú oldat. Föl szokták ezt így írni, hogy ammóniumhidroxid. Ilyen nincsen, ilyen molekula. Ez az egyensúly létezik. Vízben oldott ammónia termel ammóniumiont, meg hidroxidiont. És ezek egymással egyensúlyban vannak. Nem kell föltételezni, hogy jelen van az ammóniumhidroxid, de fölírhatjuk nyugodtan, csak tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát ammóniumklorid lehet, de nem csak ammóniumklorid lehet, hanem ammóniumnitrát is, amennyiben salétromsavat adunk hozzá. És ilyen módon visszakanyarodtunk a technológiához, az ammónia gyártás fontosságához és a műtrágyához, hiszen műtrágyaként legnagyobb mennyiségben legalábbis ammónium nitrátként kerül forgalomba az ammónia. A salétromsavat, ami ugye itt szerepel ebben az egyenletben, a salétromsavat az ammóniának az oxidációjával állítják elő, pontosan az ammónia gyár mellett. És hát még egy műtrágyát csinálnak belőle, és ezt felhasználják a gyártás során keletkező széndioxidnak egy részét is, az pedig a karbamid műtrágya. Így aztán az egész vertikum összeáll, és ráadásul még a gyártás során, hát ha valaki kitalálja, lehet gondolkodni, és ha valakinek eszébe jut, beleszólhat és megmondhatja, hogy mi az, ami melléktermékként keletkezik. Azt is eladják. Nem sok van belőle, de miután elhasználják a levegőnek a többi részét, valami még melléktermékként fog keletkezni. Tessék hangosan mondani. Argon, így van. Hát még az is a gyárnak a palettájához tartozik. Nagyon szépen köszönöm. Hát így néz ki egyébként az ammónium nitrát. Nem akarnám elmondani, hogy ezzel kapcsolatban mennyi probléma van, és hát, hogy műtrágyaként, ezt nem feltétlenül ammónium nitrátként, hanem kalciumkarbonáttal, tehát mészkővel, vagy dolomittal összekeverve hozzák forgalomba, úgy jobban adagolható, meg egyéb problémákat is meg lehet vele kerülni. Hát kérem szépen, ennyi lenne egy kis molekuláról, az ammóniáról, amelyikben én azt hiszem, hogy elég sok érdekesség van. Köszönöm szépen!